A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 377. dicséretünk első versét énekeljük. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig annyira készülünk, hogy előtted fogunk megállni, és mégis annyira készületlennek érezzük magunkat már, amikor meg kellene téged szólítani. Próbáljuk összerendezni a gondolatainkat, az érzéseinket, és mégis olyan hiányosnak érezzük. Ezért szólítunk meg téged úgy, mint Szentlélek Úristen, aki a lelkeinket vizsgálja, és aki lelke által minket is meg tud ragadni. Engedd, hogy az egész valónk valóban most rád tudjon figyelni. Fülünk és szívünk, értelmünk és érzéseink mind bele tudjanak kapcsolódni a te titokzatos világodba és gondolataidba, hogy az megerősítsen, bátorságot, békességet adjon nekünk. Letesszük itt előtted minden nyomorúságunkat, tudsz is róla, hogy egy nehéz és megterhelt világban éljük a személyesen is megterhelt életünket, és könnyíts rajtunk, engedd, hogy megtaláljuk az emberi megoldásokat, de tudjunk figyelni az isteni megoldásokra is. Így kérjük most is el tőled a te igédnek üzenetét. Engedd, hogy mindez, ami itt történik, az valóságos és igaz Isten tisztelet legyen, amelyben mi hódolunk neked, te pedig meg tudod áldani a te népedet. Kérünk, adj áldást erre a közösségre, a megosztott közösségünkre is, mindazokra, akik jelen lehetünk, és mindazokra, akik most lélekben itt vannak velünk együtt. Amen. Isten igét olvasom, ahogy megvan írva számunkra a Bibliaolvasó vezérfonal szerint, egy kiegészítő vasárnapi ünnepi igeszakasz ez, ennek egy részletét olvasom Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a 12. fejezetnek az első és a második verseit. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő, szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves gyülekezet, egy szókapcsolat az, amit ma ide szeretnék hozni a gyülekezet elé, amiről Pál apostol bizonyságot tesz, és amiről elmondja azt, hogy az Istennek mi az a kedves szolgálat, amivel mi előtte hódolni tudunk. Ez a szókapcsolat pedig nagyon egyszerű, okos Isten tisztelet. Aki hallja ezt a kifejezést, az az egyből a 21. századnak a fogalmi világára tud gondolni. Ami most egy olyan megkülönböztető jelző, amit sok mindenhez hozzá kapcsolunk. A legismertebbektől hadd kezdjem. Nekünk most már okos telefonunk van. Ez azt jelenti, hogy több funkciót tud ellátni, ez egyben fényképezőgép, egyben navigáció az ember számára, számológép van benne, olyan funkciók, amelyekkel az világhálóra föl lehet csatlakozni, zenét hallgatunk vele, valami olyan, ami többletet hordoz, több, mint a korábbi. De ugyanígy ennek a mintájára elkészültek az okos televíziók is. Azok egy kicsit olyan hasonlít már, mint, majdnem, mint egy számítógép, az is sokkal több minden, nem nyomogatjuk csak a csatorna gombokat, hanem egészen sok mindent be lehet rajta hozni az életünkbe, a szobánkba. Ugyanígy ennek a mintájára elkezdődött az oktatásban is az, hogy okos táblák vannak. Ez, hogy kréta, és hogy rajzolunk rá, és letöröljük, ez most már nevetséges lesz egy idő után. Az okos tábla az egészen más. Okos órát hordunk, vagy okos karkötőt, amely nem csak azt az információt adja meg, hogy mennyi az idő, hanem talán azt is, hogy hogy járunk, hogy mennyit léptünk már, hogy mennyi kalóriát égettünk el, hogy működik-e a szívünk, vagy már megállt, mindent megmond rólunk, hogy képbe legyünk, hogy mi is van velünk. Utána néztem, mert gondoltam, hogy beírom a Google-ba, hogy okos, hogy mit ad ki még. De van okos gyűrű, okos nyaklánc, okos fogkefe, okos maszk, ezen most dolgoznak, nem tudom, mit fog tudni csinálni, de már ilyen is van. Tehát az okos az valami olyan, ami nagyon sokrétű. Nagyon izgalmas, nagyon kiszolgál bennünket. Milyen jó lenne egy ilyen világban reklámként bedobni azt, hogy ez is valami, de mi tartunk okos Isten tiszteletet. És akkor az emberek azon gondolkoznának, hogy és ennek mi a töblete? Már nem csak énekelnek ott az emberek, nem csak imádkoznak, nem csak egy ilyen régi poroskönyvből olvasnak fel idézeteket, és elmélkednek rajta, hogy vajon ez igaz vagy nem igaz. Pál apostol ezt a kifejezést 2000 évvel hamarabb már bevezette, tehát ő a feltalálója egyébként ezeknek az okos dolgoknak, mert ő azt mondja, hogy van egy olyan istentisztelet, ami okos istentisztelet. És nyilván, hogy ahogy mi is használjuk a fogalmat, a megkülönböztetést, nekünk is meg kellene tenni, hogy tehát akkor van olyan istentisztelet, ami úgy van, és van olyan, amiben van valami történés. Van valami lélek szerinti, van valami, ahol tényleg ember és Isten találkozni tud, ahol van üzenet, van valami a levegőben is, amiből én tudok töltődni. Hát így kellene megközelíteni és megérteni ezt a fogalmat, hogy mi az az okos Isten tisztelet? Talán először nem is azzal kéne kezdeni, hogy okos, hanem mi az, hogy Isten tisztelet? Az Isten tisztelet alap definíciója nyilván mindannyiunk számára valami ilyesmi, hogy egy időben, egy szent helyen összegyülekeznek emberek, és azt mondják, hogy na, mi most itt Istent hallgatjuk, vagy Istent imádjuk, vagy Istennel valamiféle kommunikációban vagyunk. És Pál apostol azt mondja, hogy ez az Isten tiszteletnek csak egy tört része. Az Isten tiszteletet ő úgy értelmezi, ahogy Jézus tanította a tanítványoknak, hogy az egy létmód. Az azt jelenti, hogy én elismerem, hogy van valaki fölöttem, van valaki, akihez hozzátartozik az életem, van valaki, aki törődik velem, van valaki, akit meg tudok találni, meg tudok keresni. Feltételez egy olyan létet, ahol Isten jelen van. Ez az Isten tisztelet. Hogy neki van valami szándéka velem, és én is szeretnék valamit tőle kérni, vagy neki adni, de valami van kettőnk között. Ez lehet imádság, lehet a maga hálaadásunk, lehet egyszerűen az Isten uralmának az elismerése, vagy hódolat, valami olyasmi, amire ma azt mondanánk, megint egy modern kifejezést hadd mondjak, hogy ez egy életstílus. Ma ez is egy olyan divatos dolog, hogy elmegyek az életmód tanácsadóhoz, és megkérdezem, hogy mi a nekem való életstílus. Hát az, hogy Isten tisztelet. Azt, hogy nem feledkezel meg arról, hogy van teremtőd, van gondviselőd, van valaki, aki beleszól az életedbe, és ezt az egész világot a kezébe tartja. Ez az egész, és amiben benne élek, az Isten tisztelet. Lehet ezt jobban csinálni, lehet ezt rosszabbul csinálni, lehet ezzel jobban élni, lehet ezen meditálni jobban, és lehet megfeledkezni róla. És erre mondja Pál apostol, hogy ha ez az egész létmód, amiben vagyok, egy Isten tisztelet, akkor annak a minőség egyáltalán nem mindegy, és erre használja ezt a kifejezést, hogy akkor ez egy legyen odaszánt, okos Isten tisztelet. Hát akkor az okos az az, hogy minél több funkciót beletömörítek, minél több rétű legyen. Akár még ez is igaz lehetne, hogy az Istennel való kapcsolatom az nem egy vagy kettő vagy három részére szól az életemnek, hanem az egészet behálózza. Az abban élek. Pál apostol más helyen azt mondja, hogy hát ebben létezünk, tényleg ebben veszek levegőt, ebben próbálok gyógyulni, ebben munkálkodom, ebben lépek be a templomba, ez tényleg nagyon sok rétű. Az a kifejezés, amit Pál apostol itt leír, a számunkra nagyon jól ismert, egy görög szó, és mi is használjuk, logikus Isten tisztelet. Azt mondja, hogy az Isten tisztelet az legyen logikus. Ennek az alapvető értelme számunkra mindig az, hogy valami emberi értelemmel követhető, valami elfogadható, valami olyan, amiben megtalálom az értelmet. De ez csak egy része a dolognak. Szeretnénk, hogyha az ilyenek lennének az Isten tiszteleténk, hogy ha bejön a gyülekezet egyik vagy másik tagja, akkor úgy menne el, hogy majd mit értett is belőle. Legyen logikus. De aztán nagyon belebonyolódunk mi ebben, mert az Isten valahogy nem olyan logikával gondolkozik, ahogy én. És innentől kezdve azért vannak problémáink is. Hogy mit is jelent az, hogy logikus Isten tisztelet, hogy okos Isten tisztelet. Hogy kinek az értelmét tudja ez megragadni, ki az, aki erre rá tud hangolódni. Nagyon sokszor van bennünk egy olyan furcsa érzés, hogy hát Isten mond valamit, de hát ez egyáltalán nem logikus. A tanítványok is néznek ilyen nagy szemekkel sokszor Jézusra, meg akik hallgatják a tanítványait, hogy a tanításait, hogy most ezt te tényleg komolyan gondolod? Persze el lehet menni, hadd kezdjem a végleteknél, mert mindannyian így csodálkozunk rá, amikor azt mondja Jézus, hogy ha megütnek az egyik orcádon, tartsd oda a másikat. Elveszik az egyik ruhádat, add oda a másikat is. Hát ugye az ember azt mondja, ez nem annyira logikus. Mit jelent vajon magamat is egy olyan Isten tiszteletbe beletenni, ami számomra értelmet hordoz? Mi az az értelem? Egy régi családi történetet szeretnék elmondani. Több mint 35 éve történt biztos, a szüleinkkel elmentünk, hogy tréningruhát vásároljanak nekünk, és sok helyen voltunk már is. Egyik se tetszett, de nem úgy kell elképzelni a vásárlást, mint ma, hogy bemegyek egy nagy áruházba, és akkor annyiféle van, amennyit akarok, hanem azért egy-két fajta volt boltonként. És amikor már láttam, hogy a szüleim is olyan megfáradtan tekintenek arra, hogy ez se tetszik, meg ez se jó, meg megkérdezték a testvéremet, hogy de mi nem jó ezen? Nem logikus. Mi lehet egy tréningruhában nem logikus? Nem jó a szabása, nem jó a zsebe, mi nem jó benne? Valahogy az ember életében, vagy a világában, a belső gondolkodásában, ha valami nem ragadja meg az egész valómat, akkor az nem logikus. És ez egy olyan titok, ami tényleg nem logikára épül, de ha nem ragad meg engem, és nem mondom azt, hogy ez valamiért, ezt el tudom fogadni, ez az enyém tud lenni, ez az enyém, ez enyémé lesz, akkor magyarázhatja bárki, hogy ez milyen jó neked, ez pont jól áll, ez neked nagyon hasznos lenne, gyere a templomba, mert ott megold. Nem érzem azt, hogy vonz benne valami az egészben. És ez az Isten szent lelkének egy különös munkája, hogy ezt a logikát beleteszi az Isten tiszteletünkbe, hogy én egyszer csak el tudom engedni az emberi képzelődéseimet, és azt tudom mondani, hogy Uram, nem értelek téged, de hiszem azt, hogy az működik nálad. Én arra rá tudok állni. És ez tényleg én vagyok, és így tudom vállalni. Hát ez lenne talán az, amikor úgy igazán értelmet nyer egy Isten tisztelet. Nem csak az, ami itt most történik, hanem az, ami a hétköznapjainkban benne van. Amikor úgy találkozom Istennel, hogy egyszerűen meg tudja ragadni a valómat, és azt tudja elérni bennem, hogy én megyek. Nem tudom, miért megyek felé. Nem tudom, hogy konkrétan mi a terve velem, vagy mit vár tőlem, de megyek. Persze ennek az Isten tiszteletnek nem csak ez a része van meg, hogy Isten egy ilyen nagyon érdekes logikával az ő szent lelkén keresztül megragad engem, hanem Pál apostol azt is hozzáteszi, hogy én nekem is el kell indulnom, és nekem is kell vinnem valamit. Azt mondja, az okos Isten tisztelet, amikor ténylegesen valami értelmet nyer az Istennel való találkozás, az azt is feltételezi, hogy én oda viszek neki valamit. Hát ilyenkor azt gondolnánk, hogy ezt ki lehet pipálni, hát annyi mindent tudok hozni Istennek. Az összes bajomat, az összes gondolatomat, az összes kérésemet, az összes álmomat, mindent ide tudok hozni, ebben biztos tudunk teljesíteni. És azt mondja ez az ige, hogy nem, hát az Isten tiszteletnek egy része, és ezt az akkori olvasók nagyon jól ismerték, az az áldozat. Az az áldozat, hogy én is oda teszek valamit az Isten ügyébe bele. És erre Pál apostol három másik jelzőt is használ. És azt mondja, hogy ez az áldozat, ez élő, szent, és Istennek tetsző, vagy Istennek kedves, ahogy a régebbi fordítás mondja. Élő áldozatot Isten elé vinni. Amikor a régiek áldozatot bemutattak, akkor ott leöltek egy állatot, vagy elégették azt a termést, amit vittek az Istennek, megsemmisítették, az már nem élt. Az lett az Istené. Valahol egy kicsit mi is úgy érzem, hogy amit már az Isten elé teszünk, az már nagyon nem él. Az már nagyon halott. Az elakadásaink. Az összes olyan probléma, amit már nem sikerült megoldani, mert már rég lemondtunk. Ez az Isten elé mindig az jut el, ami már megvan semmisülve. Az jut el, ami már teljesen megakadt az életemben. Valahogy a legtöbbször akkor jutunk oda el, úgy igazán az Isten elé, amikor találkozunk már a halállal is. Amikor elkezdünk félni tőle, amikor elveszítjük a szeretteinket, amikor rájövünk arra, hogy ez micsoda erős hatalom ebben a földi világban is, és valamit kezdeni kellene vele. Tényleg az Isten tiszteleteink, az életünk, az életvitelünk arról szól, hogy az életemet akarom odaadni az Istennek. Nem azt, ami már mind kihalt belőle. Hogy annak a terhét vegye le, és én hadd éljem az életemet úgy, ahogy én akarom. Szóval élő Isten tisztelet az azt jelenteni, hogy én oda teszem magam, még mozgok. Még gondolkozom, még mozdulni tudok. Várok tőle célokat, várok tőle instrukciókat az életemben, hogy mit tegyek, mit ne tegyek. Én az életemet szeretném oda tenni az Istenhez. Őt azt akarom belekapcsolni. És nem arra gondolok itt, hogy a földi életünket mi rendbetetetjük Istennel állandóan, mert ezt állandóan akarjuk. Hanem azt, hogy tényleg azok, akik vagyunk, gondolatainkkal, érzésvilágunkkal, akik még mozgunk, azok tudjuk az Istent szolgálni. Azok így kapcsolódjunk bele a vele való kapcsolatba. És aztán azt is mondja, hogy nem csak élő ez az áldozat, hanem szent is. Később ezt magyarázza is ebben az igében, azt mondja az apostol, hogy ne igazodjatok a világhoz. A mi Isten tiszteletünk azért nem bölcs, okos, vagy logikus Isten tiszteletek, mert mi alkalmazkodunk a világhoz. És egy feszültség van állandóan bennünk, és ez a feszültség fogva is tart minket, hogy valamennyit szeretnénk Isten felé is teljesíteni, de valahogy ezt a világot sem tudjuk elengedni azokkal a dolgaikkal, vagy azokkal a dolgokkal, amelyek megterhelnek minket, amelyek elszakítanak egymástól, amelyek elszakítanak Istentől is. Én nem tudom Istennek fenntartani magam. És ez egy nagy baj. Mert így veszítem el a szabadságomat, így köt minden, így van állandó megfelelési kényszerünk, hogy az elvárásokat mi is tudjuk hozni. És nincs örömteli szabad élet. A szent az azt jelenti, hogy az Istenhez tartozik, az az Isten tulajdona. És hogyha így tudnék önmagamra tekinteni, és így vinném bele magam az Isten tiszteletébe, hogy én az övé vagyok, akkor ez annyi mindenben könnyebbítene a helyzetünkön, a lelkünknek a terhén. Senki másé nem vagyok, csak az Istené. Van irigylésre méltó, amikor például egy Pál apostol ezt így ki tudja mondani, és így ki tud lépni a világba, és azt mondja, hogy emberek, igazából nekem semmire nincs szükségem, amiben ti éltek. De én hozok valamit nektek, amiben én élek. És az nektek kell. És mi ezt nem akarjuk felfogni valahogy, hogy nem a világból van szükségünk nekünk dolgokra, hanem a világnak van szüksége arra, amit mi tudunk, vagy amit mi hordozunk, vagy amit mi kaptunk ajándékba Istentől. Ekkor lennék szent, hogyha az Istent így tudnám képviselni ebben a világban. És aztán van ez az Istennek kedves áldozatul, vagy Istennek tetsző áldozatul. Egy történettel szeretném megvilágítani, talán többet ér minden magyarázatnál. Van egy titokzatos történet a Biblia legelején, Kainnak és Ábelnek a nevét mindenki ismeri, szerintem Ádámnak és Évának a gyermekei. Ők azok, akik egyszer az életük egyik pontján azt mondják, hogy Istennek beszeretnének áldozatot mutatni. És az egyik visz a földterméséből, a másik visz az állatainak a javából, és bemutatják ezt az áldozatot. És nagyon titokzatos a bibliai történet, mert csak arról ad hírt, hogy az egyik áldozatot Isten kedvesnek ítéli meg és elfogadja, ennek az a jele, hogy felfele száll egyenesen a füst, a másik áldozatot meg elutasítja, ott a füst elterül. És mi állandóan meg akarjuk fejteni, hogy ki mit csinált jól vagy rosszul, és a történet nem ad erre lehetőséget, és nem nyitja meg így Isten, hanem azt mondja, hogy valaminek, és ez a nagy sejtésünk nekünk is, ott belül kellett történnie. Az, hogy kedves Istennek valami, vagy nem kedves, az nem külső mércéken megmérhető dolog. Az ott van benned. A te indulatod az, amivel odalépsz hozzá, hogy ebbe mennyi az önzés, vagy mennyi az, amit ki akarsz csikarni ebből a kapcsolatból, vagy mennyire engeded azt, hogy tényleg Isten döntsön dolgokban. Az Isten előtti okos, vagy logikus Isten tisztelet az az, amikor a szívem nyitott arra, hogy az Isten valamit kezdjen velem. Ha hálás, akkor nagyon hálás. Ha meg nagyon zúgolódik, akkor zúgolódjon. Akkor dolgozzon. Akkor küzdjön meg Istennel. Akkor kérdezzen. Hogyan jön létre ez az okos Isten tisztelet? Talán ez a záró kérdésünk, mert ez most már akkor feszít is bennünket. Jó, most már azt is értjük, hogy valahogy az egész életünket, valunkat meg kellene ragadja. Azt is értjük, hogy amit mi ide teszünk, az is legyen őszinte, igaz, az élő dolog legyen. Ne olyan dolgokat csimogassunk benne, ami már rég jelentéktelen, vagy már rég túl vagyunk rajta. Nagyon nehezen engedjük el így az emlékeinket, a régi sérelmeinket. Ettől nem lesz új az élet. És erre azt mondja Pál apostol, hogy az értelmetek megújulása által. Értelmetek megújulása által. Miért van okos telefon? Miért van okos tévé? Azért, mert valami fejlesztés van mögötte. Van valami, ami azt indokolta, hogy de menjünk túl még ezen is. Ez miért nincs benne a hívő életünkbe? Miért elégszünk meg néha megakadt dolgokkal, és miért nem mondjuk azt, hogy de én is meg akarom az elméme újulása által azt az isteni logikát jobban ismerni, ami mozgat engem is, meg ezt az egész világot. És erre is használ Pál apostol egy olyan fogalmat, amit szintén nagyon jól ismerünk. Azt mondja, hogy az értelemnek a megújulása az nem más, mint a metamorfózisa. Hú, ez egy jó szó. Ez valami olyasmi, hogy valami olyan dolgon megy át, nem tudom leírni pontosan, nem tudom, hogy mikortól lesz új, és mi is az új benne, de van erre egy klasszikus kép, a hernyó, meg a nagyon szép pillangó. És mikortól lesz pillangó a pillangó? Melyik az a pont, melyik az a pillanat, amikor azt mondom, hogy na most? Nem tudom. De az Isten formál folyamatosan, valamit mindig belém tesz, hozzám tesz, kérdőre von, megküzdök vele, megértek belőle, és azt mondja Pál apostol, hogy na ez az Isten tisztelet. Amikor így közeledek az Istenhez, és azt mondom, hogy én egy hernyó vagyok, de szeretnék lenni egy pillangó. És az értelmemnek is valahogy így kell megújulnia, hogy tele vagyunk agytekervényekkel, amik úgy néznek ki, mint a hernyók. És nem fogjuk fel vele az Isten dolgait. De egyszer csak mégis kinyílik az egész, és azt mondom, hogy de ez kell nekem. Ez az igaz. És nem az, amit én meg tudok indokolni. Ennek az egész mai vasárnapi Isten tiszteletnek az a nagy célja, hogy rájöjjünk arra, hogy van egy olyan ajándék, amit Istentől kaptunk, a vele való közösségben, ami egy egész életet betölthet, hogy mi egy ilyen okos Isten tiszteletnek lehetünk a részei. És nyilván azért emeli ki az apostol, mert ez a megélési módja az Isten tiszteletnek egészen más, mint egy vallásos hagyomány. Mint valami olyasmi, ami úgy közelít meg engem, hogy néha úgy belekóstolgatok, máskor viszont tudomást sem veszek róla. Hanem ez tényleg maga az életem lehetne. És ebben rengeteg áldás van. Pál apostol ezért ennyire határozott, ezért ennyire odaadó, és ezért meri ennyire ajánlani is másoknak. Befejezem azzal, amivel az elején is kezdtem. Legyünk egy kicsit most mi is határozottabbak, és mondjuk azt, hogy lehet, hogy neked van okos telefonod, lehet, hogy neked van okos mindenféle eszközöd, nekem meg van okos Isten tiszteletem. Melyik adja az életet igazán? És azt hiszem, hogy ezt a kettőt, ha egymás mellé tesszük, akkor a napnál is világosabb, hogy mennyivel többet tud adni Isten a maga gazdagságából, a maga logikája szerint, azonkon a találkozásokon, mert tényleg odaszántan jelen vagyunk. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy hadd tanuljuk az ilyen Isten tiszteleteken való állandó részvételt. Örökkéval Úrunk, számunkra kiemelt pillanat és lehetőség, amikor belépünk ennek a háznak a küszöbén, és lehet, hogy sokszor olyankor tudatosul, hogy mi tényleg hozzád jövünk, hogy veled vagyunk kapcsolatba, hogy lehet tőled kérdezni, lehet téged meghallgatni, hogy mennyire csináljuk ezt logikusan vagy okosan, az talán egy picit az eredményeken látszik. Ha megfáradtan megyünk tovább, hogyha nem szólított meg, hogyha nem tudtuk hozni a magunk élő mi voltát ide, csak elfáradtan lerogytunk keseregni, akkor nem változtat ez rajtunk. Szeretnénk, hogyha az Isten tiszteletünk valóban egy olyan akció lehetne, amiben megértjük, hogy mennyire a te kezedben vagyunk, hogy mennyire hatalmas a te karod ahhoz, hogy belenyúljon az életbe, és akár mindent teljesen megváltoztasson. Néha ezt nagyon vágyjuk, máskor meg olyan nagyon nehezen hisszük el. Ma szeretnénk több hitet kérni ehhez. Köszönjük a bátorítást, és köszönjük azt, hogy te minden külső és belső feltételt megteremtesz ahhoz, hogy ez működjön. Hogy mi így lehessünk te előtted. Így hozzuk eléd az összes terhünket is, mert ez is beletartozik az életünkbe. Elfáradtunk, sok kérdésünk van, megoldásokat szeretnénk. Szeretnénk valahogy visszatalálni az életünkhöz. Szeretnénk, hogyha ez a világ is egy kicsit rendeződne már. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. A te logikád, a te bölcsességed szerint. És imádkozunk azokért is, akik betegek, akik itt a gyülekezet közösségében, vagy távol az egész világban kiáltanak, vagy csak úgy magukban, vagy te hozzád. Engedd, hogy ezek a kiáltások elindíthassanak valami kapcsolatot is. Vagy éppen azt meg tudják erősíteni. Imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, azokért, akik gyászolnak. Imádkozunk azért a küzdelemért, ahol a saját életünkön belül tapasztaljuk meg az életnek a jelenlétét, meg az elmúlásnak a fájdalmát. Így imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg koporsó mellett, adj nekik békességet ebben. Hadd lássuk azt, hogy a te gondolatod szerint Az emberi élet nem korlátozódik erre a földi világra. Imádkozunk azokért is, akik távolabbi múltban néznek vissza és úgy emlékeznek, akik több évet tesznek egymás mellé, akár 15-öt is, hogy végig gondolják, hogy mit kaptak, mit éltek meg, és azóta merre jutott tovább az életük. Hogy azóta sem szűnt meg a te áldásod és gondviselésed. Így imádkozunk most gyülekezetünkért is. Engedd, hogy okos Isten tiszteletünket fel tudjuk mutatni a világ előtt, azt tudjuk vállalni, és nem csak magunk gyarapodjunk benne, hanem ennek az örömét tudjuk másoknak is átadni. Így kérünk, hogy maradj továbbra is mi velünk, áld és hordozd életünket. Amen. Jöjjetek, közösen fennállva imádkozzunk, úgy, ahogy Jézus tanította. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Kovács Péterné, 77 éves testvérünktől. Szerettei emlékeznek, férje, gyermekei és családjaik az ő életére, hálát adva mindazokért az ajándékokért, amelyeket ebben a közösségben Isten számukra is elrendelt. Isten adjon békességet a ráemlékezőknek. Szintén együttérző szívvel hirdetem, hogy Baski József halálának 15. évfordulójára emlékeznek szintén szerettei, felesége, gyermekei, fiai és unokái. Gyülekezetünk tagja is volt ő, mi is szeretettel hordozzuk emlékünkbe. Isten adjon mindannyiunknak békés emlékezést, vigasztalást. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy vasárnapi Isten tiszteleteinket folyamatosan tartjuk, megszokott rendben. Úgy tűnik, hogy ez egy kialakult rend most erre az átmeneti időre. Isten tiszteleteinket megtartjuk itt a templomban, templomi közösségben, ugyanakkor online közvetítés is van minden vasárnapon. Ugyanúgy kérem a testvéreket, ahogy eddig is kértem, hogy a honlapunkon keresztül a jelentkezéseket tessenek megtenni, így tudunk technikailag is jól előkészülni, hogy az Isten tiszteleteket zavartalanul és a megfelelő biztonsági körülmények között tudjuk megtartani. Isten tiszteletünk zárásaként a 249. dicséretünket énekeljük, annak a 9. versét majd fennállva vesszük az áldást, és kérem, hogy a kijárat felé is közeledve tartsuk a szép rendünket az Isten tisztelet végeztével. 249. dicséretünk utolsó záró verse. Uram, amit adtál, tartsd meg azt számomra, több nem kívántatik az én boldogságomra. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.